26. fejezet. Porig égett a bristoli teázó! Gyújtogatásra gyanakodnak! Harsogta a Broad Street sarkán álló rikkancs. Hugo a fékbe taposott, majd kiugrott az autóból, és a fiú kezébe nyomott egy félpenist. Az autó felé menet már olvasta is a címlapot. A Bristol nevezetességének számító Tilly teázó, amelyet előszeretettel látogatnak a város polgárai, ma kora reggel porig égett. A rendőrség letartóztatott egy 30-as évei elején járó helybeli férfit, akit gyújtogatással vádolnak. Miss Tilly, aki jelenleg Cornwallban él, Hugo elmosolyodott, amikor meglátta a Macy Cliftonról, meg az alkalmazottairól készült fényképet. A járdán áldogáltak, és komor arccal vizsgálgatták a teázó kiégett maradványait. Az istenek egyértelműen az ő pártját fogták. Visszaült az autóba, letette az újságot az utasülésre, és folytatta útját a bristoli állatkert felé. Majd korai időpontot kell kérnie Mr. Prendergasttól. Mitchell azt tanácsolta neki, hogyha titokban akarja tartani, hogy ő a célszemély pénzügyi támogatója, akkor mindig szigorúan a Barrington hajótársaság irodaházában találkozzon Prendergasttal, miközben lehetőleg akkor, amikor Miss Potts már hazament. Hugo meg sem próbálta elmagyarázni Mitchellnek, hogy ő még abban sem biztos, hogy Miss Potts haza szokott-e menni egyáltalán éjszakára.
Már alig várta a Prendergasttal esedékes találkozót, amikor feladhatja az utolsó kenetet, de előbb még találkoznia kellett valaki mással. Mitchell éppen Rosie-t etette, amikor Hugo megérkezett. Lassú léptekkel odasétált a nyomozó mellé, és a korlátra dőlve úgy tett, mintha az indiai elefánt érdekelné, amelyet a bristoli állatkert nemrég szerzett be Uttar Pradeshből, és rengeteg látogatót csalogatott oda. Mitchell földobott a levegőbe egy darab kenyeret, Rosie pedig elkapta az ormányával, majd ugyanazzal a mozdulattal a szájához vitte. A célszemély visszament dolgozni a Royal Hotelbe, mondta a nyomozó, mintha az elefánthoz beszélne.
Éjszakai műszakot vállalta a Pálma udvarban este 10-től reggel 6-ig. Heti 3 fontot keres, meg amit borra valóból összeszed, de ez nem valami sok, hiszen olyankor nagyon kevés a vendég. Oda dobott az elefántnak még egy darab kenyérhéjat, majd folytatta. Egy bizonyos Bob Burrows-t tartóztattak le, és vádoltak meg a gyújtogatással. Burrows a célszemély pék áru szállítója volt, amíg lapátra nem tette. A férfi részletes beismerő vallomást tett, sőt, még azt is bevallotta, hogy házassági ajánlatot akart tenni a célszemélynek. Eljegyzési gyűrűt is vásárolt, de a nő gorombán kikosarazta. Legalábbis ez az ő sztoria. Hugo ajka mosolyra húzódott. És ki vezeti a nyomozást? Kérdezte. Egy bizonyos Blakemore felügyelő, felelte Mitchell. Hugo mosolya homlokráncolásba fordult. Blakemore kezdetben úgy gondolta, hogy a célszemély Burrows bűntársa lehet, de azóta arról tájékoztatta a bristoli és nyugat-angliai biztosítót, hogy a nő már nem gyanúsított. Az kár, mondta változatlanul összevont szemöldökkel Hugo. Nem feltétlenül, jegyezte meg Mitchell. A biztosító társaság 600 fontos csekket fog kibocsátani Mrs. Clifton részére a kárigény teljes és végleges fedezeteként. Hugo erre ismét elmosolyodott. Kíváncsi lennék, hogy elmondta a fiának, morfondírozott félhangosan. Mitchell, ha hallotta is a megjegyzést, elengedte a füle mellett. Az egyetlen további információ, amely érdekelheti önt, folytatta. Az, hogy Mr. Patrick Casey péntek este bejelentkezett a Royal Hotelbe, és elvitte a célszemélyt a Plimsoll Line étterembe vacsorázni. Utána visszamentek a hotelbe, ahol a nő elkísérte a férfit a szobájába. A 371-esbe, és nem jött ki onnan másnap reggel 7 óráig. A rájuk telepedő hosszú csönd, mint mindig, most is azt jelezte, hogy Mitchell a havi jelentése végére ért. Hugo előhúzta a borítékot a belső zsebéből, és oda csúsztotta a férfinak, aki a lezajlott tranzakcióról szinte tudomás sem véve odadobta az utolsó darab kenyeret az elégedett Rosie-nak. Itt van Mr. Prendergast, jelentette be Miss Potts, és félreállt, hogy a bankár beléphessen az ügyvezető igazgató irodájába. Kedves öntől, hogy megtette ezt a hosszú utat, mondta Hugo, és bizonyára meg fogja érteni, miért nem akartam a bankban tárgyalni az ilyen bizalmas ügyről. Nagyon is megértem, mondta Prendergast, aki még le sem ült, de már nyitotta is az aktatáskáját. Előhúzott belőle egy vaskos dossziét, majd átadott egy papírlapot a vele szemben helyet foglaló Mr. Barringtonnak. Hugo megnézte a legalsó sort, majd hátradőlt a székén. Akkor, ha szabad, röviden összefoglalnám a történteket, kezdte Prendergast. Ön rendelkezésre bocsátotta az 500 font tőke összeget, amely lehetővé tette, hogy Mrs. Clifton megvásárolja a Tilly Teázó néven ismert üzletet a Broad Street-en.
A szerződés értelmében a hitelfelvevő 5 éven belül köteles visszafizetni a hitelező részére a teljes tőke összeget plusz évi 5% kamatos kamatot. Bár a Tilly Teázó, folytatta szusszanásnyi szünet után a bankár, kismértékű üzleti hasznot tudott kimutatni Mrs. Clifton első évében, majd a másodikban is, akkora többlet nem keletkezett, hogy meg tudta volna fizetni a kamatot vagy a tőke összeg egy részét, ezért a tűzeset időpontjában Mrs. Clifton 572 font 16 shillinggel tartozott önnek. Ehhez hozzá kell adnom a 20 fontra rúgó banki kezelési költséget, így a végösszeg összesen 592 font 16 shilling. Ezt természetesen fedezi a biztosító kifizetése, tehát az ön befektetése biztonságban van. Mrs. Cliftonnak viszont gyakorlatilag semmi pénze nem marad.
Mi sajnálatos, mondta Hugo. Megkérdezhetem, hogy miért nem tartalmazza a végösszeg a Mr. Casey által nyújtott szolgáltatások díját? Tette hozzá, miután alaposabban szemügyre vette a számokat. Azért, mert Mr. Casey arról tájékoztatta a bankot, hogy nem nyújt be számlát a szolgálataiért. Hugo összevonta a szemöldökét. Végre egy jó hír annak a szegény asszonynak. Ahogy mondja, mindazonáltal attól tartok, nem fogja tudni kifizetni a Bristol gimnáziumban tanuló fia tandíját a következő negyedévre. Ez igen szomorú, jegyezte meg Barrington. Tehát ki kell majd vennie a fiút az iskolából? Sajnálattal kell közölnöm, hogy ez óhatatlanul bekövetkezik, felelte Mr. Prendergast. Pedig nagy kár, mert rajong a gyerekéért, és azt hiszem, szinte bármilyen áldozatot meghozna azért, hogy a fiú a gimnáziumban maradhasson. Bizony nagy kár, mondta Hugo, majd összecsukta a dossziét és felállt. Akkor nem tartom föl tovább Mr. Prendergast. Fél óra múlva megbeszélésem van a városban. Esetleg elvihetem? Igazán nagyon kedves Mr. Barrington, de nem szükséges. Magam is autóval jöttem. Milyen kocsit vezet? Érdeklődött Hugo, miközben fogta az aktatáskáját és az ajtó felé indult. Morris Oxfordot, felelte Prendergast, és gyorsan visszagyömöszölt néhány papírlapot a táskájába, majd Hugo után sietett. A nép autója, és amint hallom, önhöz hasonlóan rendkívül megbízható, Mr. Prendergast. A két férfi a lépcsőn lefelé menet, elnevette magát. Szomorú dolog, ami Mrs. Cliftonnal történt, folytatta az épületből kilépve Hugo, de őszintén szólva nem igen tudom helyeselni, hogy a nők üzleti tevékenységbe fogjanak. Ez a dolgok természetes rendje ellen való. Tökéletesen egyetértek, mondta Prendergast, miközben megálltak Barrington autója mellett. És ne feledkezzünk meg arról, hogy ön ennél többet aligha tehetett volna azért a szegény asszonyért. Kedves öntől, hogy ezt mondja, Prendergast. De ezzel együtt lekötelezne, ha az ügyben játszott szerepem szigorúan köztünk maradna. Természetesen, uram, bólintott Prendergast, miközben kezet ráztak, bízhat bennem. Akkor maradjunk kapcsolatban, öregem. Ezzel Hugo beszállt az autójába. Biztos vagyok benne, hogy igénybe fogom még venni a bank szolgálatait. Prendergast elmosolyodott. A város felé autózó Hugo gondolatai ismét Macy Cliftonra terelődtek. Tudta, hogy olyan csapást mért a nőre, amely után alig ha szedi össze magát egyhamar, de most be akarta vinni a legvégső ütést is, ami végül földre küldi az asszonyt. Miközben behajtott Bristolba, arra gondolt vajon, hol lehet most a nő. Alig hanem éppen leülteti a fiát és elmagyarázza neki, miért kell kimaradnia a Bristolból a tavaszi fél év végén. Vagy talán azt képzelte akár egyetlen röpke pillanatra is, hogy Harry folytathatja a tanulmányait, mintha mi sem történt volna? Hugo úgy döntött, Gilles előtt nem hozza szóba a témát, amíg a fia el nem mondja neki a szomorú hírt, hogy a barátja, Harry nem maradott az iskolában 6. évre. A puszta gondolatra is majd szétvetette a düh, hogy a fiának a Bristol gimnáziumba kell járnia, de Elizabethnek és az apjának nem árulta el valójában, miért nem mehet Giles az Etonba. Elhajtott a székesegyház mellett, átvágott a College Greenen, majd befordult a Royal Hotel bejáratához. A megbeszélt időpontnál pár perccel korábban érkezett, de biztos volt benne, hogy az igazgató nem fogja megváratni. Belökte a forgóajtót, majd átballagott az előcsarnokon. Nem kellett megkérdeznie, merre van Mr. Frampton irodája. A szálloda igazgató titkárnője egyből fölpattant, amikor Hugo belépett az iroda előterébe. Szólok Mr. Framptonnak, hogy megjött, mondta, és szinte futólépésben rontott be a szomszédos helyiségbe, ahonnan pár másodperc múlva már ki is jött az igazgató. Nagy örömömre szolgál, hogy láthatom Mr. Barrington. Köszöntötte Hugót, miközben bevezette az irodába. Szívből remélem, hogy Mrs. Barringtonnal együtt jól vannak. Hugo bólintott, és leült a szálloda igazgatóval szemben, de nem fogott kezet vele. Miután találkozót kért, tőlem bátorkodtam ellenőrizni a vállalat éves vacsorájának előkészületeit, mondta Frampton. Ha jól értem, kicsivel több, mint 300 vendég lesz, ugye? Engem nem érdekel, hány vendég lesz, vágott közbe Hugo. Nem ezért jöttem ide, hanem azért, mert egy magánjellegű, bizalmas és véleményem szerint fölöttébb visszataszító ügyről kívánok beszélni magával. Ezt sajnálattal hallom, mondta Frampton, és kihúzta magát ültében, mint aki nyársat nyelt. Az egyik igazgató tanácsi tagunk csütörtökön itt szállt meg, s másnap roppant súlyos váddal illette a szállodát, én pedig kötelességemnek éreztem, hogy ezt az ön tudomására hozzam. Igen, természetesen, mondta az igazgató, és a nadrágjába törölte izzadó tenyerét. Mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy fölbosszantsuk az egyik legnagyobb becsben tartott ügyfelünket. Ezt örömmel hallom. A szóban forgó úriember késő este jelentkezett be a szállodába, amikor az étterem már bezárt. Ezért bement a Pálma udvarba valami könnyű harapni való reményében. Én magam vezettem be ezt a szolgáltatást. Frampton engedélyezett magának egy feszült mosolyt. Az igazgató tanácsi tagunk egy fiatal hölgynek adta le a rendelést, aki úgy tűnt a büfé vezetője. Folytatta a közbevetett megjegyzésre ügyesen vetve Hugo. Igen, az a mi Mrs. Cliftonunk lesz. Fogalmam sincs, hogy ki volt. De miközben a hölgy felszolgálta a barátomnak a kávéját, meg néhány szendvicset, belépett a Pálma udvarba egy másik úriember, ő is rendelt, majd azt kérte, hogy küldjék fel a rendelését a szobájába. A barátom csak annyit tudott fölidézni, hogy a szóban forgó férfi enyhe ír kiejtéssel beszélt. A barátom ezután aláírta a számláját, majd nyugovóra tért. Reggel korán kelt, hogy még az igazgató tanács ülése előtt megreggelizzen és átnézze a papírjait. Amikor kilépett a szobájából, arra lett figyelmes, hogy a felszolgáló hölgy, aki még mindig a szállodai egyenruhájában van, éppen távozik a 371-es szobából. A hölgy ezután elsétált a folyosó végéig, majd kimászott az egyik ablakon a tűzlépcsőre. Mélységesen föl vagyok háborodva, uram. Egyszerűen a szóban forgó igazgató tanácsi tagunk azt kérte, hogy a jövőben, ha Bristolba jön, más szállodában foglaljunk neki szobát. Na már most én nem szeretnék prüdnek látszani, Frampton, de a Royal mindig olyan hely volt, ahová örömmel elhoztam a feleségemet és a gyerekeimet is. Biztosíthatom, Mr. Barrington, hogy az érintett szemét azonnali hatállyal elbocsátjuk, és nem kap tőlünk ajánlólevelet. És hadd tegyem hozzá, hogy nagyon hálás vagyok, amiért fölhívta a figyelmemet erre az esetre. Hugo fölállt. Természetesen nem szeretném, ha bármi nemű utalást tenne a személyemre, vagy a vállalatra, amennyiben úgy ítéli meg, hogy el kell bocsátania a szóban forgó hölgyet. Számíthat a diszkréciómra, ígérte Frampton. Hugo most először mosolyodott el. Hogy vidámabb dolgokról is szó essen, hadd mondjam el, mennyire várjuk mindannyian az éves vacsorát, amelyet kétség kívül a megszokott, magas színvonalon fognak lebonyolítani. Jövőre a társaság centenáriumát ünnepeljük, és én biztos vagyok benne, hogy az apám meg akarja majd adni a módját. A kelleténél kicsivel harsányabban nevették el magukat mindketten. Bízhat bennünk, Mr. Barrington, mondta az igazgató, miközben kikísérte ügyfelét az irodából. És még valami, Frampton, szólalt meg immár az előcsarnokban Hugo. Jobban örülnék, ha Sir Walternek nem szólna erről az esetről. Az apám ugyanis kissé régimódi tud lenni az efféle ügyekben, ezért úgy gondolom legjobb, ha ez kettőnk között marad. Tökéletesen egyetértek, Mr. Barrington. Biztosíthatom, hogy személyesen fogom kézbe venni az ügyet. A forgóajton át távozó Hugónak önkéntelenül is eszébe jutott, vajon hány órát töltött el Mitchell a Royalban, mire begyűjtötte ezt a felbecsülhetetlen értékű információt. Beugrott a kocsijába, indított és folytatta útját hazafelé. Még mindig Macy Clifton körül forogtak a gondolatai, amikor egyszer csak megkocogtatták a vállát. Egy pillanatra páni félelem kerítette hatalmába, amikor hátrafordult és meglátta, ki ül a hátsó ülésen. Még az is eszébe jutott, hogy Macy talán valahogy tudomást szerzett a Framptonnal esedékes találkozójáról. – Mit akarsz? – förmett rá a nőre, le sem lassítva, mert félt, hogy valaki megláthatja őket együtt. Macy követelései hallatán egyre csak az járt a fejében, hogy vajon honnan ilyen jól értesült a nő. Miután Macy befejezte, készséggel elfogadta a feltételeit, mert tudta, hogy így száll ki a leghamarabb az autóból. Mrs. Clifton letette a Hugo melletti ülésre egy vékony barna borítékot. A férfi betette azt a belső zsebébe. Csak akkor lassított, amikor egy kivilágítatlan sikátorhoz értek, és csak akkor állt meg, amikor meggyőződött róla, hogy nem látja őket senki. Ekkor kiugrott a kocsiból, és kinyitotta a hátsó ajtót. Macy arca egyértelműen elárulta, hogy úgy hiszi, elérte a célját, vagy talán még többet is. Hugo engedélyezett neki egy diadalittas pillanatot, mielőtt vállon ragadta, s jól megrázta, mintha egy makacs almát akarna leparancsolni a fáról. Miután egyértelműen az értésére adta, mi lesz, ha még egyszer háborgatni merészeli, ököllel minden erejét beleadva a nő arcába sújtott. Macy összegörnyedve a földre zuhant, és csillapíthatatlanul remegett. Hugo azt is fontolgatta, hogy esetleg még hasba rúgja, de nem akarta megkockáztatni, hogy észrevegye őket egy járókelő. Elhajtott, és nem is gondolt többet Macy Cliftonra.